Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok megelégítetnek, és a szegényeké a mennyek országa. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Úrunkat, Istenünket, énekeljük el 74. Zsoltárunk első verszakát, miért vetsz minket így el, Úristen? Helyünket. 398. énekünket keressük meg. 398. dicséretünk így kezdődik. Elénekeljük mindaz 5 verszakát. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült. Maradjunk majd pillanatig helyünkön. Szeretném, hogyha a Bordás Bianca ide jönne egy picit elénk. Gyere, megállunk itt az úrasztal előtt, hogy mindenki rámsatéket. Bianca, a rajzpályázatunk egy gyönyörű rajzot készített, József története alapján, mint ahogyan társai is nagyon sok szép rajzot készítettek. Szeretném hirdetni gyülekezetünknek, hogy ezek a József történetéről szóló rajzok megtekinthetőek a Pomázi gyülekezeti házban. Bianca pedig a szép munkádért fogad szeretettel ezt az emléklapot, és arra bátorítunk téged, hogy készíts máskor is ilyen gyönyörűséges rajzokat, és azt szeretnénk még elmondani, és a szívedre helyezni, hogy köszönjük, hogy te adtál abból, ami a szívedben van, nekünk, felnőtteknek, hogy jobban megismerhessük az Úristenet. Köszönjük a munkádat. Isten áldjon. Szervusz. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérem, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 73. részéből. Felolvasom a teljes Zsoltárt. Ászáf Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hiár elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet, és ezt mondják, honnan tudná ezt Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostan kezemet az ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna a fiad nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtam kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem ó jó Isten közelsége, Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged a te igazságodért. A te igazságod igaz, és a te igazságod szent. Mi pedig gyakran felcseréljük, és a magunk igazát mondjuk, szajkózzuk, magunk szeretnénk ítélő bírói lenni ennek a világnak, és amikor rájövünk, hogy kihullanak a dolgok a kezünkből, amikor rájövünk arra, hogy életünknek nem tudunk irányítói lenni, hiába ragaszkodunk hozzá, hiába akarjuk vas akarattal megmenteni azt, sok mindent elveszítünk. Ebben a vesztes állapotunkban kérünk, hogy te jöjj hozzánk, te szólíts meg, te vezess bennünket. Először úgy, hogy kimentesz a mélyből, utána pedig úgy, hogy megmentesz bennünket a lelki haláltól, örök életet adsz fiadban, Jézus Krisztusban. Ezt kérjük most is, Urunk, szólalj meg közöttünk ezen az Isten tiszteleten, légy a mi vezetőnk, pásztorunk, lelkeddel kérünk, élj a mi szívünkben. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 264. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Zsoltárok könyvében, a 73. részben, ahogyan a Szentleckében is hallottuk. Olvasom a 21-től a 26. terjedő verseket, majd az utolsó 28. verset. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint nem is olyan régen fejeztük be a bölcsesség irodalmat olvasva Jób könyvét, majd egy hosszabb szakaszt vizsgálhattunk és hallhattunk
A liturgia az Ószövetség rendjéből, Mózes harmadik könyvéből, most pedig újra megszólal Isten igéje, és tanítólag szólít meg bennünket a zsoltárokból. A zsoltárok könyvét a legáltalánosabb összefoglalás szerint az imádságok gyűjteményének nevezik. Számomra azért kedves imádságok ezek, mert mindig őszintén szólalnak meg, őszintén beszélnek. Nincs bennük semmi olyan, amely ne érhetne bennünket, amely ne lehetne a miénk is, legalábbis, hogyha nagyon őszinték vagyunk. És gyakran ezek az imádságok, amelyek megfogalmazódnak a maguk keserűségében és örömében, vagy Krisztusról beszélnek, vagy pedig Krisztusért kiáltanak újra és újra. Ennek a mai zsoltárnak az a felirata, hogy a kételkedő embernek az imádsága, és a kételkedő embernek a megnyugvása. Kedves testvérek, nem kell messzire mennünk, hogy átérezzük és megtapasztaljuk, hogy mi mindannyian kétségek között vergődünk. Nem kell messzire mennünk, hogy igazoljuk a zsoltárosnak azon szavát, mindjárt az imádsága felütésekor, kezdetekor, amikor azt mondja, hogy az ember lába viszonylag könnyen megcsúszik. Könnyen a földre kerül. Még a legbiztosabb helyzetben lévők is úgy érzik nagyon sokszor, hogy hiába minden biztonság és bizonyosság, ők bizony elcsúszhatnak, vagy el is csúsztak. Sok embernek van ilyen bizodalma, hogy ő maga valamiben megrendül. És nagyon sok embernek, amikor megtapasztalja ennek a világnak farkas törvényeit, az a megállapítása, hogy imáról nem lehet senkivel sem bízni. Nem lehet. Mert azt, aki hűségesen él, aki kitartó, aki emberi mérték szerint tisztességes, az úgysem becsülik meg. Ebben a zsoltárban egészen konkrétan azt olvassuk, ki mondja az imádkozó lélek, úgy érzem, Uram, hogy a bűnös emberek, a konkrét cselekedeti bűnöket elkövető emberek, azok sokkal szerencsésebb életet élnek, mint én. Sokkal könnyebb a mindennapjuk, sokkal könnyebb az életük, sokkal kevésbé okoz nekik lelki fájdalmat a betegért való küzdelem, hogyha az tisztességtelen forrásból származik. Miért van ez, Uram? Miért van az, hogy aki neked adja az életét, annak nehezebb? Annak sokkal többet kell küzdeni. Miért van, hogy meg kell tapasztalnom a hitnek, a hűségnek a nehézségét? Ezek a legegyszerűbb kérdések. De mit mondjon az, aki közöttünk is van, aki közöttünk vannak, gyászoló testvéreink, akik nem a bűnös ember szerencséjét látják, az ő életvitelüket, hanem éppen gyászból, halálból érkeznek. Miért van ez? Hogy Isten valakinek 58 esztendőt ad. Miért van egy házasságban próba? Miért vannak balesetek? Miért vannak nyomorúságok? Miért kell csalódnunk? És persze azt is hozzátesszük, hozzámondjuk, hogy miért engedi ezt az Isten. Nos, kedves testvérek, mondhatnám úgy is, talán még nem szaladtunk túl messzire, hogy ez a zsoltár, a 73. zsoltár, a miérteknek a zsoltára. És tudjátok, az első, amit meg kell látnunk ebből a Zsoltárból, hogy ezeket a miérteket el lehet mondani. Ezeket a miérteket meg lehet fogalmazni. Meg lehet fogalmazni azt a belső igazságérzetünket, vagy az igazságtalansággal való véleményünket. Meg lehet fogalmaznunk azt, hogy bizony ezen a világon sok bűn, nyomorúság és sok kihívás van. És megfogalmazhatjuk azt is, hogy bizony vannak olyanok, akik másokon keresztül szeretnének meggazdagodni, másokon keresztül szeretnének előrébb jutni. És megfogalmazhatjuk csendesen, de őszintén azt is, hogy ez sokszor számunkra is könnyebb útnak mutatkozik. Ha neki lehet, akkor nekem miért ne lehetne? A kollektív erkölcsösség, ami társadalmunknak, világunknak, itt Magyarországon, de szerte ezen a globuszon, ez a motiváló erője. Amit neki szabad, azt nekem is szabad. Lehet, hogy egy picit finomabban, lehet, hogy egy picit burkoltabban, de megkísért bennünket. Erről beszél őszintén a Zsoltáros, hogy majdnem megcsúszik a lábam. Két évvel lesz karácsonykor, amikor meglátogattam egyik szerettünket, és tudom, hogy említettem már ebben a közösségben is. Egy nagyon súlyos betegségben, többen tudtok róla, egy fiatalembernek, 21 néhány éves embernek comb közében amputálni kellett a lábát. És amikor bementem hozzá, akkor már második napja nem aludt. És azt mondta, hogy zakatol a fejem, zúg a fejem. Azt érzem, hogy mindjárt szétrobbanok. És hozzátette, tudod, a legnagyobb probléma az életemben az, hogy eddig én mindig a könnyebb utat választottam. Ahol nehézséggel találkoztam, ott mindig megtaláltam a könnyebb utat. Megtaláltam a kerülőt. Megtaláltam azt, hogy hogyan lehet ezt leegyszerűsíteni. És most ott vagyok, hogy meghoztam életem legnagyobb döntését, és ebből nincs visszaút. Eddig mindig úgy játszottam, úgy taktikáztam, úgy hoztam az életnek a rendjét, hogy majd csak valahogy visszakecmergek oda, amit úgy megpróbáltam kikerülni, hogy könnyebb legyen. De azt mondta nekem, nem lesz senki, aki az én levágott béna lábamat visszavarja. Nincs visszaút. Érted? Ezt nem lehet helyrehozni. Kedves testvérek, így gondolom én ezt a Zsoltárt is. Amikor az ember előtt ott vannak azok az utak, azok a lehetőségek, amelyek hatalmas, széles, a Biblia képével éve, széles útként jelennek meg, majd ez megoldja a mi életünket, majd ez orvosság lesz a bajainkra, ha neki igen, akkor nekem is igen. Ó, de sokszor látjuk ezt a hétköznapi életben. És sokszor azt kérdezzük, hogy ezt nem látja az Isten. Van-e a magasságos Istennek értelme? És persze, hogy azt, ami az én életemben zajlik, ami belül, ott legbelül zakatol, elmondja a Zsoltáros, ezt honnan tudná az Isten? Honnan értené meg? Lehet-e erről tudomása a felségesnek? Mindezt lehet büntetlenül csinálni, lehet vég nélkül. Valóban nem látja az Isten? Hol van az ő igazsága, hol van az igazságszolgáltatás? Miközben én megpróbálok tiszta szívvel és tiszta kézzel élni, dolgozni, adót fizetni, nem csalni. Erre próbálom nevelni a gyermekeimet, hogy ezt kövessék. Maradj becsületes. És a meggyőző érvek után mégiscsak az marad, hogy hol van az Isten. Testvérek, nagyon sok hívő ember nem meri bevallani, kimondani a kételjeit, a miértjeit. Azt hiszi, hogy ez hitetlenség. Pedig az értetlenség, a csalódás mindannyiunkban megszületik. Sok mindent tudunk mi Istenről, tapasztaljuk az ő szeretetét, segítségét, de kerülünk olyan helyzetbe, hogy ezt mondja, hogy józan eszünk, ezt az Isten nem engedheti meg. Ahogyan említettem az igehirdetésnek a legelején, együtt olvastuk néhány hónappal ezelőtt, a miért engedte ezt meg Isten talán legnagyobb könyvét, Jób könyvét. Néhány nappal ezelőtt Jób könyvével kapcsolatban megjelent egy írás, egy beszélgetés a református egyházunknak parókia portáján. Karasszon István professzor urat, tanáromat, ószövetségi tanszék vezetőt kérdezik Jób könyvéről. A professzor úrnak saját személyes habitusát én ismerem. Nagyon sok egyéb kritika éri őt, de mindaz, amit Jób könyvével kapcsolatban elmond, nagyon szíven ütött. Azt mondja, hogy nekem azt tetszik Jób könyvében a legjobban, amikor Jób amiatt panaszkodik, hogy nem is maga a szenvedés a legkínzóbb, hanem az, hogy hol van a szenvedésben az Isten. Mert ettől a kérdéstől szenvedek igazán. Hogy nem látom a szenvedésben, a gyászban, a mértekben Isten kezét. Elsuhan fölöttem, és nem látom, nem hallom. Pedig, hogyha ő velem van, vagy velem lenne, akkor még ezt a szenvedést, ezt a nyomorúságot is könnyebb volna elviselnem. És beszél Jób könyvéről, azt mondja, hogy Jób könyvében végig ott van ez a kérdés, a miérteknek a kérdése, hol van ebben az Isten? Egyszer csak Jób könyvében a 38. fejezetben történik egy döntő forradalmi változás. Egyszer csak megszólal az Isten. És amikor megszólal az Isten, akkor egyszerű kérdéseket tesz fel, hol voltál akkor, kérdezi az Isten, amikor a földnek alapot vetettem. Tudod, ki szabta meg annak méreteit és határait, ki feszítette ki annak mérőzsinórját. És folytatja az Isten ezeket a kérdéseket, kiásod csatornát a víznek, összetudod-e számlálni a fiastyúknak a csibéit, utalva a csillagokra, és mondja Isten, és ezekben a részekben olyan szavakat hallunk, hogy Isten játszadozik a krokodillal, a vízilóval, a hatalmas nagy állatokkal, vízi szörnyekkel, és mondja Isten ezt a választ, és a 40. részben azt olvassuk, hogy Jób ezt felelje az Úrnak, bizony könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked, kezemet a számra teszem, egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, a kétszer többé nem teszem. És azt mondja erre a helyzetre Karasszon professzor úr, azt mondja, hogy ez döbbenetes. hogyha valakinek egy nehéz helyzetben lévő embernek, egy mi értekkel lévő embernek mi krokodilról beszélünk, meg fiascsókról, meg az esőről, akkor nem történik az életében semmi. Jobb meg azt mondja, hogy megértettem. Azon kezdett el gondolkodni, hogy mi lehet ennek az oka. Hogyha számunkra így Isten érvelne, akkor mi hátralépnénk, és azt mondanánk, hogy jól van. Jobb meg azt mondja, igazad van. És arra jutott a professzor úr, hogy az a rész, amelyet itt olvasunk, amely beszél Isten csodálatos tervéről, alkotásáról, tulajdonképpen a teremtés történetét mondja el. És a teremtés történetének van egy lelki értelme, az, hogy amikor az ember káoszban van, a káoszt maga nem rendezheti. Te ember nem tudsz győzni egyedül az összevisszaságok felett. Mintha ezt mondaná, ha te ember nem kapsz választ a miértjeidre, vagyis sohasem fogod tudni legyőzni a káoszt, csak Istenhez fohászkodj. Ő oldja meg ezt a problémát. Mert az az Isten, aki a teremtés munkáját el tudta végezni, azt te nem fogod tudni elvégezni, ember. Nem tehetsz érte vagy ellene semmit. Ez pedig az Isten hatalmában áll. És Isten hatalma igaz. Talán ezt a legnehezebb elfogadunk. Isten hatalma igaz a teljes világ mindenségre. És Isten hatalma igaz az én személyes, kicsiny, úgy szoktuk mondani, porszemnyi életemre. Igen, kedves testvérek, ha komolyan megfogalmazzuk és átgondoljuk kételyeinket, akkor azt nem elnyomni kell, hanem az Isten elé vinni. Bármilyen furcsának tűnik, olyan papos beszédnek tűnik, de ne nekem higgyetek, hanem Isten szavának. Azt mondja, amikor ezek a kételyek nyomasztanak bennünket, akkor elmegyek az Isten helyére. Ma így mondanánk, hogy elmegyek az Isten tiszteletre, kinyitom a Bibliát, keresem Isten akaratát. Mi pont fordítva szoktuk tenni, hogy amikor bajunk van valakivel, akkor rácsapjuk az ajtót. Ha bajunk van az Istennel, akkor becsukjuk az imaháznak az ajtaját. És azt mondjuk, ide se jövök többet. Ha bajunk van az Istennel, az egyéni kegyességünkben, akkor összecsapjuk szépen a Bibliát. Lehet, hogy konfirmációra kaptuk, vagy egyéb alkalomra. És betesszük a többi könyv közé. Néha talán, havonta egyszer, szépen letöröljük róla a port. Mert én rosszba vagyok valakivel. Nos, kedves testvérek, éppen a kérdések, éppen a miértek, éppen a kételyek voltak azok, amit ezt a zsoltárost, azt mondja a Szentírás, Ászáfot, oda vitte az Úristen elé. Oda vitte, és nagyon őszintén kimondta, elmondta az ő igazságát, életét. Kimondta az ő szenvedését, kimondta azt, ami fáj neki. Tudjátok miért? Azért, mert Isten előtt lehet beszélni a mi miértjeinkről. Olyan helyzetekről, amely helyzetek bennünket is megfogalmaznak. Nem csak úgy általában és általánosan. Mert igaz az a kérdés is, hogy miért engedi Isten a szenvedést ezen a világon? De talán a legigazabb az, amikor így fogalmazok, hogy miért szenvedek én, Uram. A sok általános kérdés mögött ott vagyunk mi mindannyian. Megpróbáljuk általános alannyal behelyettesíteni a mi problémáinkat, saját életünket. Emlékszem, többször megesett egy-egy lelkész értekezleten, baráti beszélgetésen, amikor elmondtuk a panaszunkat, gondunkat, fájdalmunkat, Fornagy Esperes úr mindig csak ennyit mondott, ne általánosíts. Magadról beszélsz, vagy pedig úgy általánosan próbálod ezt a helyzetet megoldani. Mert nem igaz, hogy mindenütt ugyanaz volna a probléma, mondta, de a te életedben, akkor vidd az Isten elé. Igen, kedves testvérek, mert a mi értek, azok sokszor személyes életünkben döntéshelyzeteket jelentenek. Amikor Isten hív bennünket, valahova szeretne bennünket eljuttatni, akkor a kérdésünk nem arról beszél, hogy miért engedi meg az Istennek, hogy van, hanem hogy miért pont most? Miért pont engem? Hiszen lenne más dolgom, lenne más problémám, lenne más programom. Miért most szólítasz meg Istenem, hogy menjek valahova? Miért pont én? Hiszen nem vagyok rá alkalmas. Egyáltalán miért kérsz tőlem ilyet, Istenem? Ezekben a helyzetekben mindig van választási lehetőségünk, és mindig is választunk. Nagyon nehéz ezt elfogadnunk, hogy az Isten kér, hogy az Isten beleszól a mi életünkbe. Tudjátok, az elmúlt héten annyira szíven ütött, amikor már az áldozatok egymás utániságát olvastuk újra és újra, és azt láttuk, hogy újra végy egy állatot, tedd a kezedet a fejére, vágd le az Isten fialát és Sátánnak a szín előtt, távolítsd el a belső részeket, az egyiket tedd a hamura, a másikat pedig áldozd fel az Istennek, add oda az Istennek. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy a mai ember mennyire nem tud odaadni valamit az Istennek. Tudjátok, mit csinálna a mai ember, ha az Isten azt mondaná neki, hogy áldozz fel egy állatot, nincs áldozat, jól tudjuk, de áldozz fel egy bikátot. Mai ember azt csinálná, Uram, én ezt elvégzem, én ezt megcsinálom. A te rendelkezéseid szerint levágom ezt az állatot, a vérével meghirdem az oltárt, de Uram, hát a húsát azért nem teszem föl az oltára. Hát elviszem a szegényeknek és odaadom. Micsoda pazarlás volna az, hogy én ezt feláldozzam, hogy ezt neked adjam, hogy ezt elégessem. Hát tegyünk vele valami jót, legyen legalább valami, itt a lényeg, haszna. Az ember ma nem képes áldozatot bemutatni. El tudjátok képzelni azt a azt a banalitást, hogy Isten azt mondaná, hogy a fizetségedet fogd meg, és gyújtsd meg, és égezz el. Azt mondaná, hogy értelmetlen. Az áldozat mindig, nem ezt kéri az Isten, de az áldozat mindig lemondásra jár, hogy valamit adok neki. És nem azért, hogy kapjak valamit tőle, hanem azért, mert ez az övé. Ez most nem a másik emberé, ez most nem a rászorulójé, ez most nem a testvéremé, a feleségemé, a gyermekemé. Ez az Istené. Kedves testvérek, áldozatra hív bennünket az Isten, azért, hogy meglássuk őt magát. Azért, hogy tudjuk őt követni. Azért, hogy engedelmesek legyünk. Azért, mert ez az egy út létezik. A mi értjeinkben ez az út létezik. Az engedelmességnek az útja. az Ószövetségnek talán az egyik legszebb példája az engedelmességen belül Mózes első könyvében a 22. részben olvasható, amikor Isten megszólítja Ábrahámot, a sokaságnak az atyát, megszólítja azt az Ábrahámot, akinek az élete kiteljesedett, aki meggazdagodott, akinek gyermeke született, akiért annyit imádkozott, akin beteljesedett az ígéret, és azt mondta, Ábrahám, Ábrahám, add vissza a te egyetlen egyedet, a te fiadat, akit szeretsz. Áldozd fel. És tudjuk, hogy itt ebben a pillanatban, ezen a helyen itt nem elsősorban nem egy ember áldozatra való bátorításról és biztatásról van szó, bár kétségtelen, hogy Istennek a felhívása erre vonatkozott, hogy tedd a te gyermekedet, mint áldozati állatot, mint áldozati jószágot egy oltárra. Add vissza nekem. Igazából Ábrahámnak ez a története, ez a problémája, ez arról beszél, hogy amit ígértem neked örökséget, a kiteljesedést, a sok népet, gyermeket, ígértem neked az életedben egy új jövőt, ezt vissza tudod-e adni nekem, hogy ez nem a tiéd, hanem az enyém. És ebben a helyzetben Ábrahám elindul. És nem tudta volna Isten nélkül ezt a próbát kiállni. Nem tudta volna elfogadni azt, hogy van Isten, az ő Ura. Hogy ő az első az ő életében. Egészen addig, amíg a gyermekét fel nem helyezte az oltára, kezében nem vette a kést, és Isten meg nem szólalt, Ábrahám, Ábrahám, most már tudom, hogy engem jobban szeretsz. A jövődnél jobban szeretsz. Az áldásnál jobban szeretsz. Te nem filozófiában, nem elvekben, nem szép mondatokban bízol, hanem bennem. Íme ott van a bokorban egy állat, szarvává feltekeredve, azt áldozd fel, fiadat pedig engedd el. Igen, kedves testvérek, a miértek azok gyakran a legszemélyesebb kérdésekben jelennek meg. Az engedelmesség kérdésében, az Istennek való áldozat kérdésében. És amikor valaki megállja ezt a próbát, úgy, mint ahogyan kimondja ez a zsoltáros, hogy nekem oly jó Isten közelsége, amikor kimondja ez a zsoltáros, hogy Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet, akkor már nem csak egy magaslaton áll, és nem csak felül kerekedik a saját keserűségén, irítségén, értetlenségén, nem csak arról van szó, hogy Isten egy örökkévaló távlatot nyitott meg előtte, bár milyen jó az, hogyha az ember látja az örökkévaló távlatot a maga szeme előtt, egy picit magasabban áll már, nem a mélységben, nem a gödörben, hanem ennél még jobb az, hogyha a miértek, azok az örökkévalóhoz visznek bennünket közel. Nem az örökkévalóság látásától, hanem az örökkévalóhoz. A mi értekben átélhetjük Isten közelségét, és kimondhatjuk azt, miközben a lélek háborgott, miközben csak a maga szegénységét látta, amit alig mert kimondani, hogy én gazdagabb vagyok, mint bármelyikük. Mert Isten az én örökségem. nem a vagyon, hanem ő maga. A legnagyobb ajándékom az, a miértek erre vezettek engem, hogy ő, az Isten megfogta a kezemet, hogy ő az enyém, és én az övé vagyok. Ő engem elfogadott, és ő fogta meg a kezemet, vezet engem. Gyönyörű ez a kép. Mert hogyha ez így van, akkor biztos úton járok, jó helyen maradok, és amíg nem tépem ki a kezemet a kezéből, amíg elfogadom, hogy így vagyok, addig lehetnek háborgásaim, értetlenségem, keserűségem, de Isten megszabadított ettől. És meg fog szabadítani mindattól, ami megterhel, és vezet engem. És ezért otthon vagyok abban a világban, nem vagyok apátlan, anyátlan árva, mert van atyám, és van otthonom. Itt lent a földön, és fent az égben. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. A már énekelt 264. dicséretünket keressük meg, második versszakát énekeljük. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük meg neked, hogy még a mi értjeinkben is te megszólítasz bennünket, fogod kezünket, és a háborúk testünk és lelkünk, szívemnek kősziklája, te vagy jó Isten. Köszönjük, hogy erre is eljuthatunk, és ez nem vágyálom, hanem valóság. Hogy amikor roskadozunk, akkor meglátunk téged. És oly jó a te közelséged. Köszönjük ezt neked. Urunk Istenünk, sok mindent adsz ezekben a napokban. Örömöt és feladatot egyaránt. Bánatot és pihenést. Arra kérünk, hogy ezt is a te kezedből fogadjuk el. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászoló családért. Imádkozunk az ő életükért. Küldd el hozzájuk a te szent lelkedet, mint vigasztalót. Bátorítsd és erősítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Háladással köszönjük meg neked, Urunk, hogy a nyári szünidőben találkozhatunk gyermekeinkkel, unokáinkkal. Köszönjük neked, Urunk, a pihenésnek a lehetőségét is. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Könyörgünk betegeinkért. Te légy az, aki gyógyítod őket, erősíted, Te légy, Urunk, a kórházi ágyon lévőkkel, azonnan hazatértekkel, beteg ágyaikban gyógyulókkal. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért a szolgálatokért, amelyek előttünk vannak a következő napokban. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most egy csendes imádságát mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszról, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Kedves testvérek, szeretném szerényen bejelenteni azt, hogy az elmúlt héten egyház megyénkben lezárultak a közegyházi választások, és a szerdai napon egyházmegyénk választási bizottsága felbontotta egyházmegyénk 51 gyülekezetéből beérkezett szavazatokat az egyházmegye főjegyzői tisztségére, és Istentől azt a megbízást kaptam a következő fél évre, hogy egyházmegyénk vezetője lehetek főjegyzőként. Kérlek, hogy ne gratuláljatok, hanem imádkozzatok. Értem. Testvéreim, ennek az egyik következő közegyházi pillanata lesz, hogy 2014. július 5-én délelőtt 9 órától, ez egy szombati nap, egyházmegyei közgyűlés lesz Pomázi templomunkban, ahol az egyházmegyei közgyűlésen ez egy munkanap lesz. A munkanapon nagyon sok jelentés és egyéb hangzik el, és ennek a napnak a második felében lesz majd az egyházmegye főjegyzőjének a fogadalomtétele. Ezzel kapcsolatban szeretettel kérem testvéreimnek a segítségét is, hogy ezt a közgyűlést szép rendben tudjuk majd megszervezni, megrendezni. Egyben szeretettel kérem gyülekezetünket, hogy süteményes és szendvicses adományokkal készüljünk erre az alkalomra. Kedves testvérek, hirdetem, hogy az elmúlt hetekben a Pomázi Szerb Nemzeti Önkormányzat felhívta Pomáz város lakosságát, hogy a szerbiai árvíz katasztrófa elszenvedőinek nyújtsunk segítséget. Gyülekezeteinkből 44 ezer forintnyi adományt tudtunk átadni a rászorulók támogatására. Ifjúsági táborunkat hirdetem augusztus 5-e és 9-e között. Ezt a Börzsönyben fogjuk tartani, a pénzásási turistaházban. A tábor költsége 18 ezer forint, jelentkezési határidő pedig július 6-a lesz. Nyári napközis táborunkat is hirdetem augusztus 21-e és 23-a között. Ez Pomázon lesz, a jelentkezési határidő itt augusztus 1-e lesz. Szeretettel kérem testvéreimet a szervezhetőség miatt pontos, a jelentkezési határidő pontos betartására. Egyben kérem testvéreimet, hogy aki rendes móri táborunkat, gyermektáborunkat támogatná akár tartós élelmiszerrel, pénzfelajánlással, tegye meg. Ez nálam is megtehető, bár a felajánlásoknak a listája egészen fontosan Izsoné Kromcsik Ildikó testvérünknél van. Hogy enyhítsük a esetleges kommunikációs feszültségen, azt szeretném kérni, hogy nekem tessenek jelezni mindezt, én pedig megkérdezem Ildikótól, hogy hogyan tudunk segíteni. No, nem beszélek tovább ilyen bébuszosan, hogyha már valaki felajánlott pomázról hasamra ütök 20 kg tésztát, akkor lehet, hogy nem tésztára, hanem cukorra van szükség, de ez Ildikónál van felírva, ezt kell majd leegyeztetnünk. Kedves testvérek, fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. június 5-én életének 58. évében elhunyt Nátházi András testvérünk. Temetése 2014. június 20-án volt a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló család életére. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink emlékharangra 2014. június 20-án emlékharang szólt Ásztai Csabáné halálának második éves évfordulóján. Katalin testvérünk, gyülekezetünk kórusának vezetője volt, emlékezett férje és családja. Istenünk vigasztalását kérjük az emlékezőknek is. Alkalmainkat hirdetem. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, és 7:30-tól a Móri táborban szolgálók számára lesz megbeszélés. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz, jövő héten vasárnap pedig 9 órakor istentiszteletet tartunk Csobánkán, 10:30-től Pomázon, alkalmunkon megkereszteljük Gáspár Sebestyén Csabát, és 17 órától pedig a bibliaolvasó kör záró beszélgetés alkalma lesz Pomázon. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. Záró énekül 434. dicséretünket keressük meg, énekeljük el első verszakát. Türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.